Képzeljétek el, tegnap költöttem a vínóra.
Jézus.
Úgy kezdődött, hogy egy olyan hiba jelenség lépett fel, hogy mint amikor kuplungmentessé válik egy robogó, tehát ha megállt, akkor lefulladt. És úgy viszont, ha egy kicsit berolleroztam vele, akkor viszont tök jól indítható maradt, de hát az így egy városi közlekedésnél elég küzdelmes, tehát állsz egy kereszteződésben és enyhe emelkedőn azért az nem jó. És akkor fölhívtam a Göbölyöst, hogy szerinte, hogy én kuplungra gyanakszom, és mondta a Göbölyös, hogy hát az nem olyan egyszerű, mint egy motordoktor, amikor megmondja, hogy az ő inkább a röpsúlyos. Ő a röpsúlyra, hogy az beragadt vagy valami. Hát akkor mondom, lebaktatok a garázson, szétszedem, befújom egy kis WD-40-nel, és minden jó lesz. És hogy szedjem le ott a fedelet, és va, és lementem. Lementem a Göbölyös tanácsai által vásárolt szerszámkészletemmel, és egyből van egy ilyen műanyagfedél, azon két csillagcsavar, azokat meg se tudtam mozdítani egyáltalán. Tehát annyira reménytelen volt, hogy sehogy, tehát olyan erővel nyomtam rá a csavarhúzót, hogy felborult volna a motor, és akkor utána mondom, mindegy, ezt az alumínium deklit fogom leszedni, és valami 6 vagy 8 csavar fogja körbe, két felsőt teljesen kinyírtam, tehát így. Na mindegy, utána fölhívtam még egyszer a Göbölyöst, hogy ilyenkor mi van, és azt mondta, hogy hát igen, mert az acélcsavarok az alumínium dekliben ezt képesek csinálni, úgyhogy hát a szerelők azok úgy csinálják, hogy megütik egy kicsit, üssem meg egy kicsit kalapáccsal, megütöttem egy kicsit, természetesen semmi, és akkor elhatároztam, hogy adok még egy esélyt a Népszigeti motor és robogó javítónak, akik egyszer már nem csinálták meg a másik vínót, tehát más választásom nem volt, és fogadtak azonnal, hogy na jó, hozzam be, mert van 3K-i, vagy hogy hívják ezt a blokkot.
Igen. A híres 3K-i.
Igen, hogy van ehhez kuplungjuk. Mondom, nem, mondom, ez a röpsúly lesz. És ott legyintettek, és olyan gyorsan végzett a csávó, és tényleg hozott egy ilyen hosszú csavarhúzót, de nem úgy ütött rá, hogy én, hanem hát a rutin, egy kicsit ilyen valami furcsa szögben oldalról, és annyi volt, hogy volt ott egy foxi kutya, egy kicsit dobáltam neki egy palackot, és mire benéztem, hogy na vajon sikerül-e bármit meglazítani, már kész volt. És a kuplung volt, tehát ide adták a régit. Igen, és meggyógyult.
Kopott, hogy...
Egy rugó eltörött benne. Aha. Mondta, hogy melyik része még használható, melyik nem. És az vagy működik, de nem olyan tüzes, mint volt. Tehát az óra szerinti 74-et nem éri el. Hosszú üveggélés hatására sem, csak olyan 70-et. Tehát annyira nem jó.
Ez rettenetes veszt.
Igen, egy rettenet. Remélem, hogy majd bekopik a következő 5 évben, és akkor megint szágulthatok, mint az állat.
Hát ez a robogozás egyébként csodálatos, amióta a Dink van. Ugye a Dink. Megtörtént a coming out a robogó blogon.
Igen.
És a Dink kell, elmentem ebédelni egy gyroszoshoz, van itt egy ilyen viszonylag törökös gyroszos, ahol lehet választani borjú vagy csirke.
Be, ez itt a környéken?
Igen, itt van.
Hol van itt gyroszos?
Nem tudom milyen, szóval ahogy mész fel az Árpád hídra, ott igen. Van egy lámpa, ugye kifordulsz balra.
Igen.
Na, ha ott átmész egyenesen, ott egy fabódé.
Ó, na, lehet, hogy érdekel.
Na mindegy, most én borjút kértem, csirkét adtak, de nem baj, megállok előtte még, ugye. És ott áll előttem egy futár. Na, hordják ki a gíroszt futáron is, és így hátranéz, azt mondja, hogy én egyen le vagyok maradva. Mondom, basszus, még egy elmebeteg, hova meneküljünk. Aztán rájöttem, hogy az is egy Dink, amin ő ül, csak az a korábbi kiadás, és mondta, hogy nagyon becsüld meg ezt a robogót, mert ez egy nagyon hűséges kis darab, és ez, hogy őt tűzön vizen át viszi ki vele a gyroszokat, és hogy mennyire és másfelet fogyaszt neki.
Azt másfelet? Mi?
Esküszöm, azt mondta, hogy másfelet fogyaszt.
De azt elképzelhetőnek tartod?
Nem, pláne látom, ahogy elindult, de hogyha másfelett, akkor másfelett. Én azt mondtam a csávónak, hogy figyelj, én a 2-6-tal is nagyon elégedett vagyok, mert az is egy rohadt jó, ilyen kétütemű 50-es fogyasztás gyakorlatilag.
Nem, a kétütemű 50-es fogyasztás, az nem, nekem a 3, és mivel nincsen benzinszintjelző, mindig 200 kilométert megyek vele, és pont a héten volt egy olyan, hogy a Váci úton középső sávból kicsit küzdelmes volt, éreztem, hogy tehát 192-nél fogyott ki. Általában úgy szokott, hogy 200, és akkor még maradt benne 2 deci, de most úgy látszik, hogy nagyon üvegeltem.
Hát oda kell figyelni. Nekem is van benzinszintmérőm, ez is egy új luxus az életemben. Azt leszámítva, hogy rosszul mutat.
Na jó, de a tiéd, az egy luxus.
Ez valamilyen népbetegség lehet ezeknél benzinszintjelzőknél egyébként, mert az enyém, nekem van egy Malaguti csákom, ami 50-es, és
az
úgy működik, hogy elkezd lefele menni a mutató, akkor még van 10 kilométered. Nálam így működik, igen.
Nálam így működött a Gazella nevű népszerű teherautó, amely ugye a Gaz autógyár és hadipari üzem nek volt a népszerű terméke, és ő beverekedte nálam magát az életem 10 legszarabb autója, vagy milyen posztokat írtunk annó még nagyon rég, és a Gazellában volt az, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy így elérte azt hiszem a feles szintet, akkor még volt 5 kilométered.
Ez egy teherautóval egy kicsit küzdelmesebb, mint egy robogóval, azt nem tolod el a benzinkutig.
És akkor úgy voltam vele, valahol voltunk Pest környékén ilyen vidéken, és jöttünk vissza, mondom, még az első lakottabb településig, ahol van benzinkút, odáig elmegy, nem ment el egy vasúti átjáróban így a motor így tak. Lehet, és akkor csak így tudod, így a lendülettel így el tudom, de két oldalt fasor. Tehát, hogy ez elég nagy forgalmú út, és akkor szerencsére volt egy ilyen kis behajtó valami, hogy félre tudtuk támasztani ezt a nyomorult Gazellát. Hát ez télen fogyasztott vagy 30 litert. Tehát ez úgy indult, hogy karburátor, benne van a Volga motor, és akkor a
benzines nagy... volt?
Persze, benzines.
Mert volt ezeknek valami dízeljük is.
De, hogy volt. Hát az volt. Nagyon sokkal később volt, 90 valamennyi.
Amikor már a Nivában is volt valami Peugeot dízel.
Hát az abban előbb volt szerintem. Na mindegy, ők ilyen gázosításokkal próbálták eladni ezeket a nyomorult teherautókat, amelyek azért hasonlítottak gyanúsan a Ford Transitra, mert ők is számítógéppel tervezték, és ugyanazt köpte ki a gép.
Hivatalosan.
És ez a nyomorultal úgy kellett beindulni, mondom, én nagyon hideg tél volt, arra emlékszem, nagyon jól fűtött, de amíg odáig eljutottál, hogy fűtsön, és egyáltalán stabil legyen az alapjárat, így kellett járatni egy helyben az autót. És a Nagy Lajos király után beálltam a parkolóba, ráhúztam a szivatót, és így elkezdett ilyen gőzfelhőt fejleszteni maga körül, és amikor már nem látszott ki az autó, akkor már megpróbálhatta, egy kicsit visszatolom a szivatót, és akkor megmozdulunk vele, de hát egy barzalom volt, barzalom.
Na mi Asszurt azért is vettük rá, hogy csütörtökön jön be az Égéstér stúdiójába, mert ő van a legjobban képben a frankfurti autószalonnal kapcsolatban, és most már nincs annyi újdonság, hogy ne hagyhatná ott egy órára az evezőpadot. Szóval, hogy mik a legnagyobb horderejű érdekes bemutatók Frankfurtban? Túl azon, hogy a Csikós már körbenyalta az Alfát, és volt is egy kis vita lista, hogy akkor most melyik az igazán fontos autó, és azt hiszem a Csikós az elhitte az alfásoknak, hogy most már tényleg őszintén jó alfát fognak csinálni.
Egyébként azt mondta a Csikós, aki ott volt és körbe is tapogatta, hogy ez tényleg nagyon jó autó, és el is hiszem neki, mert ez az 510 lóerős Uber csúcs verzió, amiben minden bőrből van, ami bőrből lehet, és...
Ilyen bőrt varni eddig is
tudtak az ilyen volt korábban is.
Tehát, hogy nagyon úgy néz ki a dolog...
Tehát, hogy ezt most miért hisszük el?
Nem mondom, hogy elhisszük, azt mondjuk, hogy mert nem mutatták be a többi verziót, amit majd meg lehet vásárolni a boltba. Tehát, hogy igazából a 4 hengeres motorú, nem tudom, 150 lóerős verziók, azok nincsenek.
Az Alfa Giuliáról beszélünk.
Az Alfa Giuliáról beszélünk, aminek csak a csúcsmodelljét mutatták be. Azt úgy hívják, hogy QV, mint Quadrofoglio Verde, és van benne egy biturbo V6-os 2.9-es szörnyeteg, és ebből az egész autóból tulajdonképpen a formáján kívül, meg azon a tényen kívül, hogy hátsó kerékhajtás, sok minden nem fog megmaradni szerintem a széria modellekben.
De ez az autó, ez is egy megvehető modell lesz.
Ez is egy megvehető modell lesz, de ez lesz az a példa, az a típus, amiből 3900 darabot fognak eladni a teljes modell pályafutása alatt valószínűleg, mert annyira drága, és annyira fölöslegesen erős.
De azért ment egy olyan kört a Nürburgringen, hogy lehet, hogy többen megveszik pályázni.
akkor lehet, hogy 8900-at fognak eladni értem. Belőle, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az Alfa Romeo-nak a hosszú távú célja az az, hogy a jelenlegi valami 70 ezerről föltornázza magát 400 ezerre, azt hiszem a következő 3 évben.
De egyetem miből adnak el most 70 ezeret?
Ezt én sem
az tudom. Alfa, mi az,
amiből? Hát mindenből, amit gyártanak, ami azért elég sok minden.
Mito Giulietta?
Mito Giulietta, 159.
Gyártják még a 159-est?
Talán most már nem.
Mondjuk a Mito de, is megdöbbenek, hogy azt minek gyártják.
Talán most már nem, de biztos, hogy a most elérhető eladási adatokban még az szerepel. Uh-huh. Tehát...
A Giulietta az van Nyugat-Európában, sőt ebben a parkolóházban is, ugye itt ahol fölveszük a Inforádió stúdió mellett van a parkolóház, és én ott szoktam látni egy Giuliettát rendszeresen.
Hát gondolom abból adják el körülbelül.
Tehát gyártják.
Az eladásoknak a felét, és a másik fele meg a maradék, ami belerá meg, 159 meg.
És mondta ki ilyet, hogy ez lesz az Alfa megmentője, vagy valami?
Hát folyamatosan
már feladták persze. Ezt a megmentést.
Nem, most költenek el 5 milliárd dollárt erre a célra. Hogy teljesen újjáépítsék a...
5 milliárd?
Igen. Ez most nem tévedés, nincsenek nagyságrendi izék.
Az mennyi 4-es metróban kifejezve?
A 4-es metrónak a számaival nem vagyok képben, de ez elég sok pénz. Nem,
mi felújítjuk a mondjuk, 40 éves metrón.
Mondjuk, hogy 5 milliárd dollárból lehet 5 teljesen új autót csinálni, ha valaki akar.
És honnan van nekik 5 milliárd dollár?
Kölcsön kértek.
Ravasz.
Hát valami 20 milliárd dollárra tartoznak mindenféle bankoknak és befektető társaságoknak.
Hát az 5 ide vagy oda már.
De ez a Fiat vagy az Alfa?
Hát ez a Fiat Chrysler Alfa minden.
Ja, hogy ez az egész konglomerátum tartozik ennyire.
Persze. És ebből akarnak most 5 milliárdot arra fordítani, illetve el is kezdték nyilván, hogy az Alfa Romeo márkát újra fölhozzák arra a szintre, ahol talán még sose volt.
Úristen, mit akarnak ezek?
De meg
hát a BMW-vel konkurálni nyilván.
De tehát, és a Maserati az nem lenne nekik alkalmasabb? Tehát minek nekik egy Alfa?
Nem. Nem a Maserati túl magasan van ahhoz. Ott vesztenének a presztízsből, hogyha elkezdenének 6 millió forintos autókat adni Maserati néven, és ezt nem teszik meg. Az a kínálatnak kvázi a teteje, tehát ha megnézed a mostani két Maserati négyajtós típust.
De ha az Aston Martin megtehette, hogy csinál Fiestát, vagy mi volt ez a kis Aston Martin?
Nem, az egy félreértett történet. A Toyota IQ-ból csináltak egy Aston Martin orrú autót, amit annak adtak, aki már vett tőlük autót, annak voltak hajlandók eladni.
Na de hát attól még gyárt Fiestát. Egy Aston Martin, tehát bukkannak fel ilyen kis ékszerdobozok.
Hát azért erről már letettek.
Nagyon-nagyon kevés.
A Bájépistával láttunk egyszerre 3 ilyet.
Hol?
A Genfi Autoszalon parkolójában. Tehát gyaníthatóan ezek is cégautónak voltak beállítva, amivel az alkalmazott.
Hát abból néhány száz darab készült valószínűleg, és nem hiszem, hogy a közeljövőben felbukkannak ezek akár a használt autó.hu-n.
Na mindegy, és akkor mi lesz távlatilag az Alfa? Lesz nekik egy melyik Maserati platform ez a Giulia?
Ami az összes négy ajtós, én nem tudom. Azt hiszem Giorgio-nak hívják egyébként.
Jó, ez lesz a...
Giorgio?
Igen, mint Gyuri.
Giorgio platform?
Igen.
Ez mennyivel jobb, mint egy MQB? Igen. Vagy igen. Ezek a T1, meg G2?
Tehát gyakorlatilag az van, hogy most ez lesz a csúcsmodell az Alfánál valószínűleg, illetve lehetett olyat hallani, hogy esetleg a Maseratinak a kisebb típusából faragnak Alfát, ami a csúcsmodell lenne.
De ez nem.
Ez egy 3-as BMW méretű dolog.
Igen, és ez lesz a legnagyobb Alfa.
És igazából valószínűleg most rövidebb távon ez lesz a legnagyobb Alfa, mert följebb a Maseratik vannak.
Igen. Tehát akkor kinyírják a 159-est. És
ahelyett jön ez, igen. És akkor nem tudni pontosan még mivel fognak bővíteni. Valószínűleg lesz közte valamilyen hobbi terápjárószerű dolog. Lehet, hogy nem is egy, hanem kettő.
Hogy ráéreztek az idők szelére?
Igen, mint egy 10.
Jó, hogy nem egy nerűt kezdenek el. Igen.
De hát ez most nagy divat. Tehát most
és akkor
muszáj, ez nem most nagy divat, ez már 10 éve nagy divat. Ezt hát csendben
jelzem. Azt mondom én is, igen, ezért a
faktikében éreztem. De még mindig, én is, de még mindig nagy divat, és nem hiszem, hogy ki tudnák hagyni. Tehát.
És azt nem publikálták, hogy a többi az, akkor ez most egy hátsókerekes sportos, akármi lesz az Alfa, vagy a csúcs Alfa lesz a hátsókerekes, a többi meg megy jó kis Fiat platformokra, és a végén a nem tudom, van a korona, és nem tudom, mi a legalsó, ami majd egy panda.
Nem tudjuk a részleteket igazán.
De hogy ők vajon tudják? Hát
ők valószínűleg tudják, hogy mire költik ezt a rettenetes mennyiségű pénzt, és miből gondolják azt, hogy 70 ezerről 400 ezerre föl lehet húzni 3 év alatt az eladásokat, vagy 4 év.
De hát akkor már készen kéne, hogy legyen. Nem?
Hát most majd biztos jönnek még, tehát nem tudni. Nem tudni pontosan. Erről az autóról lehetett tudni elég régóta, hogy készül. Hát. Azt is lehetett tudni, hogy egyszer már elkészítették, olyan 3 éve.
És mi lett? Nehéz lett?
Nem, első kerékhajtású volt, és valószínű, ezt már csak én teszem hozzá, ez az én spekulációm eredménye, hogy valószínűleg a Chrysler 200C nevezetű, nem olyan nagyon régen bemutatott Mondeo méretű fronthajtású amerikai autó lett volna a következő nagy Alfa.
Na, de ahogy én a képeket néztem.
És aztán azt mondták, hogy ezt akkor mégse kéne, mert hogy ez az első kerékhajtású vonal, ez nem az igazi. Nem nagyon lehet versenyezni a Mercedes-e BMW-vel, Audi-val, vagy
igen.
Során tetszőleges.
Aztán rájöttek, hogy mégis.
És hát kell egy hátsó kerékhajtású autó, és állítólag ezt 2,5 vagy 3 év alatt rakták össze, tehát nagyon-nagyon siettek, hogy mégis legyen valami, mert
De mi elhiszük, hogy
a probléma, amiről összeesett az Alfa eladási szempontból, az az, hogy nincsenek új modellek, ha megnézed. Tehát a mitó mikori?
Fú, hát még Újpesten voltunk, tehát minimum, azt mondja, minimum 6 éves.
Igen. A Giulietta az nem olyan nagyon régi.
Ez csak 4-5.
A 159 meg jó valamitó előtti.
Igen, ugye? Így van.
Tehát nem nagyon volt mit eladni, és az, amit el tudtak, vagy megpróbálhattak eladni, az is öreg volt.
De jól néz ki ez a Giulia? Mert én néztem a képeken, és hát azt mondom, hogyha kéne rajzolnom egy ilyen középkategóriás izét, akkor rakok rá egy Alfa maszkot, azt majd csak
nekem nagyon, hármas BMW, úgy tűnik, hogy a csikósnak nagyon tetszett a forma.
De olyan semmi érdekes nincs benne, tehát bármire ráraksz egy ilyen Alfa.
Én nem érzem a húzást benne, de,
hát én sem.
De lehet, hogy lesz, aki érzi majd. De nekem már voltak ilyen
hát, hogy mondjam. Mit néztél be, asszúr?
Nézeteltéréseim, tehát volt akinek tetszett a 147-es Alfa, én nem szerettem. Ezek ízlés dolga, és mindenkinek egyénileg kell megmondani, hogy ez szépe vagy nem.
Na jó, akkor mi az, amit bemutattak még, és valami nagyon releváns dolog?
Toyota Prius például, a negyedik generáció, ami most ellentmondó önmagamnak, borzalmas, rondább, mint bármi, körbelül, előről és hátulról, oldalról egész normálisan néz ki, és ugyanaz a forma, mint ami eddig a négyből a három utóbbi Prius, tehát ez a
vízcsepp.
Az ilyen vízcsepp, pupos.
Ilyen szélcsatornából, amit kiköpött.
Kicsit ilyen Pobjeda-szerű Hyundai.
Igen. Igen, ez a másik nagy újdonság, amit még lehet említeni, vagy érdemes. A Renault két új modellt hozott, bár ezeket már korábban megszellőztették, a Megant és a Talizmánnak hívják a Laguna utódját, ami nagyon, nagyon német szerintük, és nagyon jó lesz.
Ez a legszebb, igen. A nagy latin bukások mindig így kezdődnek, hogy most nagyon
német. Nem vennék arra mérget, hogy ez akkora bukás lesz ez a Talizmán.
Hát az nem néz ki egyébként rosszul. Én nekem az az agályom vele kapcsolatban, hogy milyen lesz, ha közelről nézzük. De igazából a Renault Nissan mostanában eléggé érzi, hogy mit kell csinálni.
És a Lagunát miért kellett megszüntetni, a nevet?
Mert az nagyon nagy bukás volt. Igazából
a vége.
Amennyire jó volt a harmadik meg a második facelift utáni. Tehát az a kettő már nem volt az igazi eladási szempontból se.
Pedig nem volt rossz
autó. Ezt a harmadik Lagunát, ezt évekkel ezelőtt vonták vissza több piacról, egyszerűen nem vették.
De olyan picike piacokat képzeljünk
el. Angliából.
Nagy-Britannia, igen. Tehát
hogy ott azért, itt azért voltak problémák, ez nyilván az ilyen arculati problémát is okoz, tehát ha ugyanazon a néven mutatnak be valami mást, akkor se biztos, hogy annyira fognak rá harapni, így meg azt mondják, hogy ez egy új név, egy új lap, egy tiszta lap. olyan, mint amikor az Escortból fókusz lett mondjuk a formát. Tehát, hogy valamikor, amikor valami nagyon megbukik, akkor érdemes nevet váltani.
Egyébként a visszatérve, amikor az emberek a fejükbe veszik mondjuk az Alfa, hogy megfingatjuk a BMW-t, ugye a 159-es bemutatója, az pontosan erről szólt, hogy na most aztán megfingatjuk a BMW-t.
Ekkor volt az, hogy egy valami német minőségi ellenőrfőnököt
fölvettek. Vettek föl főnöknek az Alfához.
Mert az BMW-s volt? Ja nem, az a Fiat főnök volt, igen, de ő is német.
Igen, de ő egy nagyon villanásnyi ideig volt a főnök, és amikor kiderült, hogy a V6-os motor sem bírja megmozdítani a 159-est, és ezt hamar észrevette mindenki.
Ó, ez egy nagyon érdekes sztori egyébként.
Hadd mondjam, hogy ez a megfingatjuk a BMW-t, ez úgy volt, hogy Münchenben volt a sajtó bemutató. De nem németes alapossággal megtervezve, tehát hogy mondjuk az útvonal
az 159-es?
A 159-es, és azt mondták, hogy hát menjenek így erre, meg arra, meg ott lesznek kirakva az út szélén a jelzések az oszlopokon, és akkor
De miért a Navi-ban nem lehetett ezt
volt útvonalat? Nem volt bennük Navi. Hát,
nem készült el.
Azért nem Navival akarták ők megfingatni a BMW-t, hanem az Autonetto képességeivel. És aztán kiderült, hogy azok az utak, ami a macisaj tábla a szárán van a jobbra nyíl, na az ilyen kétszer négy sávos, és hogyha nem például a jobb sávban voltál, akkor észre se vehetted a forgalomtól, hogy én még életemben nem tévedtem el úgy, mint azon az Alfa úton, nagyon emlékezetes volt, mert és mentünk ezzel a 120 lovas JTD-vel, ami 4000 alatt nem húzott, és 5000-nél leszabályzott, és amúgy meg tényleg, mintha sárból lett volna. Jó, hát az autó, meg ólomból.
Ez nagyon érdekes sztori, ezt hadd mondjam el nagyon röviden, hogy az a padló, amire a 159-es épül, az a Saab-bal közös fejlesztés, és a Saab azért nem használta, mert túl nehéz lett.
Gyorsan inkább csődöt jelentettek.
Nem, ez aztán később használtak ők más, tehát az még abban az időszakban volt, hiszen a 159-es uh-huh. régi modell.
És ennek Fiat? Ez
egy teljesen önálló padlólemez, amit a 159-esben használtak.
Milyen Saab lett volna ebből?
9-5 valószínűleg.
De inkább maradtak a Vectra. A jó bevált könnyű Vectra platform.
Nem, aztán aztán még könnyebb Insignia.
Insignia platformra építették.
Basszus, ez
de hogyha gondoljátok el, hogyha a Saab azt mondta, akinek nem volt gondja az Insignia platformmal,
hogy nehéz.
Túl nehéz, akkor milyen lehetett? A másik az, hogy ebbe az összes motort, az összes benzinmotort kicserélték, az összes Opel blokkos.
Mi volt a motor a 159-esben, amit nagyon szerettünk?
És az Alfa...
Olyan nem volt.
De volt benne egy nagyon jó benzines.
És az Alfa tervezte az összes hengerfejet. Viszont rá.
Ez a, igen, ilyen GM blokkok voltak.
GM blokkok voltak, Alfa hengerfejjel, és nem voltak gyengék, de ebbe az autóban nem voltak elegek. Hát mert hogy nagyon nehéz volt, tehát mindennél 200-300 kiló van nehezebb.
De hát a Brera is egy ilyen tohonya szörnyetek volt.
Hát a Brera ugyanez.
Az ugyanez egy kupéban.
Az a 159 kupé, csak úgy hívják, hogy Brera. Az is nagy és nehéz. És szerintem, amit szerettél benne, ez a 3.2-es V6-os lehetett, ami...
Várjál, nem, a 159-esben volt egy turbós, de nem tudom, hogy 4 vagy 6
hengeres volt. Az a facelift utáni turbós 1.8-es.
Hogy egész szépen szólt, és egész jól ment.
Az egy másik sztori, mert időközben ők szétváltak, a Fiat és a GM szétvált, és akkor a Fiat a saját 1.8-as turbomotorját tette bele, ami sokkal erősebb. És akkor még könnyítettek is a karosszérián valahogyan sikerült nekik. Tehát ez máig nem egészen értjük, hogyan, de sikerült.
Na és a franciák azok meg fogják fingatni a németeket? Én talizmánokkal?
Én nem hiszem, hogy megfingatnák. Szerintem megmaradnak ezen a piacon, és ez az ő pozíciójukban a Laguna után egyáltalán nem kis dolog, hogy erre van esélyük. Tehát ez a piac, ez eleve nem nagy.
Ez a középkategória, ez egy döglött dolog.
Ez nem egy nagyon nagy piac.
Na várj, nem az volt, hogy a Renault-Nissan azért szüntette meg a Primérát? Mert hogy ez egy ilyen unalmas...
Hát nem. A Primérát azért szüntették meg, hogy ne konkuráljanak a Renault-val, mert a Renault és a Nissan palettáját egy időben próbálták összefésülni, hogy a hagyományos autók maradtak a Renault-nál, és akkor mit tudom, ez ilyen crossoverek, meg hobby terepjárók, Qashqai, Juke, ilyenek maradtak a Nissan-nál, Note, ami ugye egy ilyen nagyon kicsi minibusz fazonú dolog.
Ja, most lázasan kerestem talizmán képet.
Igen, igen.
Igazából
igen.
Nem néz ki rossz.
Olyan
kicsit a...
Olyan passzát, igen.
Passzát. Majdnem Audit mondtam, tehát ez tényleg passzát.
Olyan passzát.
Kívülről én azt mondom, hogy kicsit a Hunyorox, még szinte a Volkswagen emblémát is látod.
Hát ha oda raknál egyet, akkor nem biztos, hogy megmondod, hogy nem ha. Az.
Na várjál, és ez... ez csak egy ilyen, ez volt az elsőben. Erről még volt kémfotó?
Volt.
A talizmára?
Volt. Jó, nagyon más... átrázott kémfotó volt róla. De
tök jól néz ki. Ez egy rendes német autó, hogy minek le, mikor lesz olyan ennek az európai bemutatója? Hogy mikor
hát most látjuk. Volt. De hogy valószínűleg hát következő két hónapban valamikor fogjuk próbálni.
Én most hiszek a Renault-ban az Espace után. Hát a belseje se vész.
Most a Renault-nál meg a Nissan-nál kezdődik valami olyasmi, mint ami a Volkswagen-nél, és ez az egységes ilyen MQB platform dolog. Tehát ők is játsszák most ezt, csak ők máshogy hívják, aztán CFM, vagy valami CMF, vagy...
Nem tudom
pontosan a három követni. Betűsre. De hogy ott is ilyen modulokból építkeznek már, és ez sokkal többféle modellt tudnak sokkal olcsóbban összehozni.
És ők nem mondtak
ki? Ez látszik most, hogy több mindent hoznak ki hirtelen.
És a Renault nem mondott olyat, hogy kompetitor A, kompetitor B, és nem karikáztak be a Volkswagent? Ilyen merészen, mint hogy akkor most az Alfa azt mondja, hogy ő BMW lesz. És a Mazda is emlékszem, mondta pár éve, hogy hát ő neki a BMW-ben a célkeresztben.
Nem emlékszem erre, hogy bármi hasonlították volna igazából a... Aki meglátta, az mindenki elkezdett Volkswagenezni.
Hát én is.
Automatikusan.
Igen.
Tehát az erről szóló újságcikkek az interneten meg mindenhol úgy kezdődnek, hogy na, itt a francia passzát tessék.
És az nem feltétlen baj.
Nem biztos, hogy baj. Meg az sem biztos, hogy jó. Hát gondoljunk a Fiat stílóra, ami milyen szépen járt azzal, hogy ő lett az olasz Golf.
Hát ezt azért mondom, hogy ez egy baljós dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy most akkor megfingatja a németeket. Saját pályán.
De ha megnézed a Laguna 1-et, ami sikeres volt, az is úgy indult, hogy igazából egy ilyen nagyon németes dolog volt.
A Laguna 1 sikeres volt?
Az még a görög. Relatíve, igen.
És a műtőasztal Laguna, a 2-es?
A 2-es, az a facelift, tehát a pályafutása elején nagyon, nagyon űrhajó forma volt, és nagyon rákaptak az emberek. És
a 2-es?
A 2-es, és aztán nagyon hamar megöregedett.
És a kártyás indítással rengeteg baj volt.
Igen, sok mindennel sok minden baj volt, és igazából a facelift után már eladhatatlan volt, amennyire tudom.
És akkor lett jó.
A hármas Lagunából én csak a kupét vezettem, de az egy istentelen jó autó volt. Az engem nagyon meglepett, hogy ez mennyire nagyon jó volt. Ez a négykerék kormányzásos, tök jó volt a belseje, ezek az ilyen rücskös,
fekete... Egy kupétól nem várod el, hogy elférj benne. És igazából, ha jól tudom, a szedán se volt nagyobb, vagy az 5-es se volt nagyobb lényegében.
Az igazából ugyanakkora volt, mint az előző. Tehát ott akkor volt az, hogy így nagyon megnőttek vele egy időben a többi ilyen középkategóriás autó, és a Laguna, azt meg fogták ugyanazt a platformot, átcsinálták, szerintem egy nem túl jó formát hozzá, de viszont eléggé kiforrott volt a dolog.
De a kupé egyébként tényleg jó pofán is néz ki.
De a kupé az viszont szép is.
Jó, ez a Pécsre mentem már nem tudom miért, és ott azokon a kis kanyargós hegyi utakon.
Nálam is volt egyszer télen, azt hiszem, és mindenki nagyon megnézett benne, erre emlékszem. nem tudom, hogy mit gondoltak közben, hogy melyik nemhez vonzódok, vagy ilyesmi, de volt benne egy ilyen is.
Nem olyan. Ez nem olyan.
Na mindegy, és az Opel az hogy áll a könnyítéssel? Erről volt valami demózás? Állítottak itt ezt autót mérlegen?
Vitték az Astrát, és az Astra Kombit, amit néhány, azt hiszem, néhány órával a frankfurti autószám megnyitója előtt lepleztek le.
Ez volt egy este média esemény, egy Csikós is ott volt.
Igen, a csodálatos kombi. Annyit tudunk, amennyit eddig is, hogy az előzőhöz képest papíron 200 kilóval könnyebb az 5 ajtós, és valami 150-nel a kombi. De miután egy tesztünkben az derült ki, amikor lemértük ezeket az autókat, hogy a papíron megadott adathoz képest is 200 kilóval nehezebbek, tehát nem tudjuk most, hogy hol állunk. Ehhez majd kell csinálni megint egy olyan tesztet, ahol elvisszük a vasashoz, szépen felállítjuk a mérlegre az autókat, és megnézzük, hogy valóban mennyit nyomnak. Hogyha elhisszük azt, amit mondanak, azaz, hogy hány kiló most az autó, akkor kb. Ott tartanak a konkurencia.
És ez egy
az
Astrával, amit csak 6 év lemaradás, de oda se neki, végül is hatalmas eredmény, hogy végre beérték a többieket.
Jó. A Volkswagennek van valami?
A Volkswagennek...
Tiguan.
Az új Tiguan van, ami úgy néz ki, mintha egy...
Kis Touareg, vagy mi?
Nem, hát mintha olmot öntöttek volna. Tehát valahogy olyan az egésznek a kiállása, mintha nagyon
egy
nehéz...
Egy tömör, nem?
Nagyon nehéz lenne, igen, így fazonra, pedig nem az egyébként könnyen, mint az elődje.
Valami de most minden kilóval. Könnyebb az elődjénél.
De ez érthető is, mert ők most ezt is az MQB platformra tették át, és az könnyebb önmagában. Egy csomó helyen olyan anyagokat használtak, ilyen melegen húzott acélokat, amik szilárdabbak, és ettől kevesebb kell belőlük. De igazából nem egy izgalmas autó, tehát ránézel, és így...
De hát szerintem egy Volkswagennek nem kell annyira
izgalmas. Kb. Azt látod, amit eddig, hogy egy ilyen...
Hú, a Turán út az mennyire lidérces volt, hogy tényleg ránézel az autóra, és tényleg ott a reptéren így megkérdeztem a többieket, hogy na, meg még a Volkswagen-es PRS is, hogy na, létezik ennél unalmasabb Volkswagen? És akkor ilyen nagyon hosszú csend, hogy igazából, talán nem is tudom.
Igazából a részleteket nézed, most a hirtelen akartam mondani, amit most megmutattak, az a...
Tiguan,
igen.
Az a baj, amit képet most kell.
Most azt mondta Vinkl, hogy Turán, és nekem ez igaz. Mindegy, a Tiguannak vannak olyan részletei, amik egész jó pofára sikerültek. Például a hátsó lámpája az nem egy ilyen blokk, mint eddig az összes Volkswagennek, hanem van benne egy ilyen lefele fittyedő rész oldalt. Nem tudom jobban leírni. Amitől kicsit mozgalmasabb az egész hátsó része az autónak.
Erről az autóról beszélünk?
Arról az autóról beszélünk.
Ez ugyanaz a formanyelv, nem? Ugyanaz az élekre hajtogatott.
Igen, csak egy kicsit masszívabbnak tűnik, ha megnézed.
De akkor meddig tart ki a Volkswagennél ez, amit én már nagyon unok? Tehát ezek a hajtogatott élek, és nagyon kicsi csúcsik.
Ha nem nézed a részleteket, akkor örökké. Tehát, hogyha itt is olyan változtatások vannak, és az Audi-nál is meg lehet figyelni, meg itt is, meg az összes Volkswagen terméknél szinte, hogy az alapformát azt ugye egyszer kitalálják, és akkor utána 30 évvel változtatnak rajta, viszont a részletekkel játszanak, és itt annak egész jó részletek vannak helyenként, ami egész érdekes. Ilyen Volkswagen-es koordinátorrendszerben nézve, tehát azért ha mondjuk az érdekességet föl lehetne írni számokban, akkor a Volkswagennek a teljes koordinátorrendszere 0-tól 1-ig tartana, és mindenki másnak 2-től 10-ig. Tehát ez
így kell értelmezni.
Hát most voltam az A4-es bemutatóján, ahol ott szintén egy tökéletesen vadonatúj autó volt, és ránézel, és akkor igen, ott a lámpa alján van egy kis ficak, meg hátul is, úgy máshogy van lecsapva a hátsó lámpa, tudod, így hátul ilyen ferdén leszokták csapni benne a csomagtartónál, de hát úgy nagyjából egy ilyen, azt gondolod, hogy hát most facelift.
És az egyébként utol... nem biztos, hogy ez egy hülye megoldás.
Hát, hogyha szerintem azért, az eredményeket nézzük, mondani, hogy hát ez egy tök új generáció.
Mióta tart ez a formanyelv Volkswagennél? Legalább 6 éve, az biztos.
Hát a krompofa óta.
Én azt mondanám egyébként, hogy úgy fazonra, a 3-as Golf óta kb. Ugyanazt csinálják.
De a Golf a 4-es óta az gyakorlatilag ugyanez. A vastag C-oszlop.
De a 3-as óta.
De ez már 3-as
óta.
De ezek az élére vasalt...
És akkor jött ez az élére vasalt, ami mondjuk...
A 7-es Golf.
Ami mondjuk a...
Az már 6-osra elkezdődött.
Az előző passzát, ami igazából B6. Egy facelift volt, igen. Ott kezdték csinálni.
Ugye ez B6? Azt hiszem az a B6-os.
Biztos ez.
B7. 7-6.
Nem tudom.
Na jó.
Tudnom kéne, mert voltam mostanában a passzát úton, de...
Nagyobbik baj, hogy ennek a bemutatóján én ott voltam is. Hát, ott csak azt hajtogatták, hogy ez egy vadonatúj modell. És mondom, az mi, és mi,
és addig
mi,
hajtogatják, még az ember egyszer csak elhiszi.
Ugyanakkora. Hát,
ahol én voltam, az egy tech day volt tavaly ilyenkor, nem is tudom, valahogy így, Wolfsburgban, és ott voltak kirakva, akkor nem volt ismert az autó sem, de ott voltak kirakva alkatrészek, ilyen régi alkatrész, új alkatrész. Mit tudom én, a hátsó ablak alatti kalaptartó alatti lemez. Ami egy ilyen...
Ez ilyen egy elég...
Alakosra hajtogatott...
Réteg érdeklődésre számot tartó dolgok.
A lényeg az volt, hogy a két lemez között sem tudtad volna megmondani fejből a különbséget, csak hogyha egymás mellé kirakták, akkor láthatod...
De ezek nem látható alkatrészek.
Ezek nem látható alkatrészek, de ha nem látható alkatrészek is ennyire egyformák, akkor ja. Mit vársz, mi jön ki belőle?
Na jó, akkor igazából velőtrázó dolog európai vonatkozásban velőtrázó, nem volt. Velőtrázó. Se Mercedes, se Audi. Már csak azért, hogy mondom, hogy akkor...
Audi, ez az A4-essel jött, ami ugye nem igazán különböztetette meg az elődjétől, meg csinált a tanulmányautót.
De hát azt már meg is írtuk.
Csináltak elektromos tanulmányautót. Az egész Volkswagen csoporttal kapcsolatban az volt a nagy bejelentés, hogy ők mostantól csak villanyautó és hibrid, mert hogy volt még olyan kijelentés is elhangzott az elmúlt 5 évben, hogy a Volkswagen csoport nem hisz az elektromos hajtású járművekben egyáltalán, ők a dízelben hisznek. De most már nem hisznek a dízelben annyira.
Jó, de közben az egész Németország is paradigmát váltott, mert ugye Fukushima nem tudom hány éve volt, akkor rá Angela Merkel azt mondta, hogy ó, a barna szén a jövő, és...
Igen. De egyébként volt egy ilyen, igen, ez egy elég elsikkadt hír volt egyébként, de a BMW is ilyet mondott. Nemrégiben 2-3 hete olvastam valahol, hogy a BMW is mondta, hogy hát akkor most jön ez az Euro 6 plusz.
De náluk azért ez eléggé, tehát a BMW-nél ez az egész elektromos vonal, ez eléggé ott van már évek óta. Tehát, hogyha
de nem különösebben sikeres.
Az i-modelleket.
Az i-modellek, bocsánat.
Ezt nehéz így megítélni, megmondom, hogy miért, mert ez az egész villanyos történet, ez nem egy közönségigény. Tehát nem az autóvásárlók akarnak villanyautót venni mindenáron, és nem tudnak szegények, hanem hanem politikai oldalról van egyfajta nyomás, hogy legyenek tisztábbak az autók,
és szerintem ennek IBMW-k elég kívánatosak ahhoz, hogy legyen rá közönség.
Én nem az IBMW-kre gondoltam, hogy a BMW az elkezdett hibridesíteni, és volt X5 hibrid, X6 hibrid, 3-as hibrid,
de ezek nem léteznek valójában.
És pont egy ilyen bemutatom,
de most bemutatnánk. Nem látunk ilyet.
Én vezettem 3-as hibridet, majdnem annyira megy, mint egy M3-as, csak fél tonnával nehezebb. Mindegy. Most kijött ugye ez a 2-es hibrid, ami a 225XE, vagy nem tudom milyen néven fut végül, és ennek volt egy előzetes bemutatója még a Marseille melletti fejlesztő, vagy Miramas fejlesztőközpontban. Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz a neve, de és akkor írtam róla a cikket, mondom, megnézem már, hogy mennyit adtak elők hibridet, hisz annyi hibrid típusuk volt, és megnéztem az előző évben, hogy Amerikában eladtak, mit tudom én, 357 hibridet összesen, miközben mondjuk a Lexus az RX 450H-ból egy maga eladott 10 000-et.
És akkor tegyük ehhez hozzá,
Priusból ilyen 36
ezer. És tegyük ehhez hozzá, hogy a 10 000 eladott RX 450H az sem fedezi azt a költséget, amit annak a kifejlesztésére és gyártására fordítanak, mert az körülbelül ennek a duplája. Tehát egy ilyen árfekvésű autónál 20 000 példány alatt veszteségbe vagy.
Ezt lehet tudni. De ez csak az amerikai piac, tehát ő világszerte elad többet. Nem akarok a Toyota zsebében turkálni.
Nem, senkinek a zsebében nem akarunk turkálni.
Ezt a hibrid cuccot, ezt ők igazából egy kaptafára csinálják 15 éve, és már kezdem elhinni, hogy nem buknak.
Nem, két kaptafára csinálják. Hát mert csinálják a lakossági Priuszt, amivel egy veszőfutás autózni, és csinálják a Lexus vonalat.
Egyébként pont azt ígérték a mostani Priusszal kapcsolatban, hogy autónak lesz jobb. Tehát nem tudni, hogy nagyon pontos műszaki részleteket még nem árultak el, tehát nem tudni például, hogy mennyivel fogyaszt kevesebbet, meg nem tudom.
Na, ez a papírkutya, nem merte biztos megkérdezni, hát, hogy és akkor azt a tehéntrágya szagot.
Ma már visszajött a Csíkos, és beszélgettünk erről, és azt mondta, hogy valóban csöndesebb ilyen ajtócsukódások, meg nem tudom micsoda, amit lehetett érezni korábban, hogy nagyon varburgosan csengő bongó hangja volt az ajtónak, mert nem kisporolták belőle még azt a nem tudom, habszivacsot is, ami ott elfogja egy kicsit a rezgéseket. Azt most úgy látszik, beleteszik, és ez már önmagában is jó jel. Meg...
De a Toyota az ugye megtalált magának egy ilyen réteget ezzel a Priusszal, aki egy kicsit ilyen, nem akarok negatívakat mondani, mert a környezetemben...
Zöld, az önmagában nem negatív.
Nem az, hanem hogy ma már tudsz venni Toyotából, úgy mondjam, hogy rendes autószerű hibridet. Mondjuk veszel egy Auris hibridet, ami pontosan ugyanezt tudja, valószínűleg egy decivel többet fogyaszt a gyakorlatban, mert nem ilyen hiperáramvonalas, hiperjövő autó.
Ez egy Camry hibridet, ami úgy is néz ki, mint egy autó.
De teljesen. Azt nagyon régóta tudsz venni, igen.
De tudsz venni, és igazából innentől kezdve a Priusnak sok értelme
gyakorlatilag de nincs rá.
De a Priusnak a sikerreceptje is az.
Így van, hogy megtalálták ezeket a furán gondolkodó embereket.
De ezek nem furán gondolkodó emberek, ezek azt akarják magukról mutatni, hogy ők modern gondolkodású, környezettudatos, felelős emberek, és az Amerikában nagy divat is bizonyos körökben, és ezért nagyon-nagyon sokan olyanok, akik vehetnének sokkal nagyobb autót, meg sokkal kényelmesebbet, meg sokkal kellemesebbet, vesznek Priuszt, vehetne komolyabb hibridet is, de ő azt mondja, hogy ő neki az, hogy a Prius mutatja is, hogy micsoda, nem csak az, tehát nem csak egy hibrid, hanem mutatja is magáról, ez neki plusz.
Hát az idegesítő, tudálékos, liberális demokraták a Family Guy című rajzfilm sorozatban a kutya, aki ugye Priusszal jár, Brian, a prototípus.
Ezt még én is láttam ezt a részt, hogy...
Hát minden részben mindenki, jár mindenki Priusszával. Prius,
de volt egy, hogy mindenki Priusszal járt.
A Family Guy-ban?
Igen.
Ja, azt én pont lemaradtam.
Nyomasztó volt.
Na mindegy, tegnap fotóztam az S2000-es lakossági tesztautót, amit egyébként már két hete teszteltem, csak a fotózásra nem volt akkor megfelelő az időpont. És akkor elkezdtem fotózgatni a motort, és egyfelől megállapítottam, le is fényképeztem egy oldalra, hogy mennyire érdekes, hogy nem az, hogy mennyire hátra van húzva, hanem ilyen nagyon jóskán, nagyon vastagon az első tengely mögött kezdődik bármi, ami motor, és a lökhárító és a motor között egy akkora airbox...
Japánoknál úgy hívják, hogy front midship.
Hát ez abszolút középmotor, igen. És így nézegetem a motort, hogy egyfelől mennyire istentelen hátra van tolva, másfelől, ha szemből nézed, akkor meg ilyen ferde, tehát ilyen nem tudom hány szöggel el van ferdítve, nyilván, hogy alacsony legyen a súlypont, és akkor mondta a gazdai, és azt képzeljem el, hogy így most 107 ezer kilométer van az S2000-ben, és két olajcsere között nem eszik meg egy deci olajat sem.
Akkor neki már az újabb verzió van.
A faceliftes, a 2004-es, igen.
A korábbi az
meg kettő kettes, vagy még két literes?
Nem, két literes szerintem.
Mert volt abból
kettő kettes. Igen? Hogy ugyanaz a minden paraméter ugyanaz volt, csak...
És az már nem eszi az olajat?
Igen.
Mert az első az még ette?
A facelift előtti, de a két literes is.
És hogy gyönyörű, tiszta volt a motor, és pont mielőtt megkérdeztem volna, hogy és akkor ő is egy ilyen mókusszőre csetel buzi, és mondja, hogy az a vicces, hogy soha nem volt lemosva a motor, semmi, és tényleg. Öntisztuló. Tehát nem a por tiszta, hanem semmi.
De nem öntisztuló, hát hogyha úgy csinálják meg, hogy ne verje föl rá a sarat semmi, akkor nem lesz sáros.
Na mindegy, a Hondának nincs, nem volt valami lelkesítő dolga?
A Hondának volt egy ilyen, hogy hívják, tanulmányautója, ami igazából úgy néz ki, hogy van négy kereke neki, van középen, hadd mondjam végig, és akkor meg fogod érteni, miért kezdem így.
Igen.
Van középen egy a versenymotor kerékpárból átemelt...
Ez a MotoGP motor.
MotoGP, ez 800-as, nem is tudom most hogy izé. Van egy MotoGP motorból kifejlesztett utcai motorkerékpár, úgy hívják, hogy...
RC, nem tudom...
RC213V, azt hiszem.
Igen, mármint magát a blokkot.
A motorkerékpárt, aminek a blokját ebbe beletették, ez ami 200 valahány lóerős.
Igen.
És akkor ezen kívül a motoron, meg a hozzátartozó váltón, meg a négy keréken kívül, meg egy burkolaton, ami az egészet lefedi, van még az autónak a bal oldalán lóg a levegőben egy szék. És van vele szemben egy
kormány. Csak a motoron van burkolat?
Igen.
Yeah.
Van arra vigyázni kell.
És van vele szemben egy kormánykerék, a kormánykerék fölött pedig egy ilyen vetítőüveg jellegű műszerfal, és körülbelül ennyi, tehát gyakorlatilag az van, hogy a baloldali kerekek között ül a csóka, aki vezeti. Állítólag lehet olyan konfigurációt is összerakni, hogy még egy embert oda lehet akasztani, hát még egy ülést oda lehet akasztani, és még egy ember beülhet, vagy ráülhet, vagy nem tudom ez mi.
Igen, de mi az ígéret?
Semmi a világon, ez egy koncepció, hogy így is lehetne. Nem tudjuk, hogy végül is majd megcsinálják-e, vagy nem. Ha megcsinálják, valószínűleg készült belőle 200 példány, és aztán annyi. Viszont, ami érdekes, és ez nem Frankfurt, de mai hír, hogy bemutatták az új Civic-et, amit majd Los Angelesbe fognak bemutatni élőben is, tehát ez most egy ilyen internetes bemutató, és az autó sokkal egyedibb és egyénibb és stílusosabb, mint bármelyik korábbi Civic.
Figyelj, ez UFO Civic, elég egyedi Civic? Volt.
Ez szedán. bocsánat, ezt nem mondtam. Tehát ez a Civic Sedan, ami hát egy ilyen nyúlánkabb, ilyen majdnem ötajtós fazont vett föl. Most ezt nagyon nehéz lenne így elmondani, majd megírni.
De jól néz ki.
Jól néz ki, szerintem. Bár ezen vitatkoztunk a Paktivival pont, szerintem annyira nem.
Ez de, ízlések és pofonok kérdés.
De igen, megint eljutottunk idáig.
De és ez az NSX-es ébredés, ez nem folytatódik?
Van egyáltalán NSX? Tehát, hogy már
az ugye, hol mutatták
be? 10 éve eltetik vele az újságokat.
Van most már egy végleges verzió, amivel...
De ezt nem mutatták be valamelyik szalonon?
Azt hiszem bemutatták már, de még nem gyártják.
De és most akkor nem villogtak vele? Pedig ott lenne a hely egy frankfurti szalonon.
Lehet, hogy kivitték, én nem tudom, de nem találkoztam vele a hírekben. És akik kim voltak, kollégák, azok sem mondták.
Tavaly kim volt Párizsban, az autó rohadt jól néz ki.
Nagyon jól néz ki, meg nagyon jó is, de még aztán nem kezdték gyártani.
Meg egy 20-30 éves.
Húzzák az időt, igen.
Igen.
Nehogy
azért tudod, ez úgy van, hogy én szerintem az van ezekkel a nagyon drága image autókkal, hogy ezen biztosan buknak. És minden egyes eladott példány még nagyobb bukás. Tehát, hogy azért vannak ezek a limited editionök, mert úgy meghatározzák, hogy mennyit
bukhatunk. Megmondják, hogy hányat gyártanak, persze.
Mennyit bukhatunk, és akkor kiadják.
A Porsche a 918-asból 918 darabot azon készít. Azért, valószínűleg azért nem 919-et, vagy 920-at, mert minden egyes példányon van mondjuk 15-20 ezer euró bukta, vagy lehet, hogy több. Lehet, hogy 100 ezer euró bukta van rajta, de bevállalják.
Mert ők egy, van szívük.
Mert azt mondják, hogy egy 918-as azt mutatja, hogy a világ legjobb autóját ők tudják megcsinálni bizonyos szemszögből. Persze.
Hát a Carrera GT is ezt mutatta meg. Igen. Aztán, hogy ért szegény.
Jó, hogy hát hívják? Aki nem cserél gumit időbe, tudod.
Hát igen, én is most a Vino hétfőre már bejelentkeztem gumicserére.
Tényleg.
Képzeld el, elmentem a nagy...
egy gumikereskedőt. Nem, pedig egy Balenót akartam még idehozni, de azért van új Balenó.
Mondtam, hogy erre a Vinóra kéne nekem gumi, és hogy mi a választék. Zács Dani nagyon cuki volt, küldött már nekem egy csomó választási lehetőséget ezzel szemben ott a kereskedésbe, miután áttúrták az online katalógus, mondták, hogy hát az a jó hír és rossz hír, hogy van, de csak egyféle, V-Rubber, így hívják, szimpla V-E-E, azt hiszem.
Kínai.
Tajvani.
Bocsánat, elnézést kérlek.
Ami hát Republic of China.
Igen. Ó, a King Coding szülő hazájából jött igen. A V-Rubber.
És ez van rajta most is, tehát ez a paleolit gumi, ami rajta van, mert azt mondták, hogy ez a Vinónak a kereke, hogy ne akarjak itt nagyon figurázni, mert ez gyerek cross méret.
Hoppá.
Hogy ez a motorkerékpár világban a gyerek cross motorok.
Akkor járhatnál bütykös gumival is.
Járhatnék bütykös gumival, igen.
Egyszer meg kéne játszani, kimenni Piriscsévre a siratófalat
meghozítani a Vinóval. Na mindegy, térjünk még vissza Frankfurtba, milyen japánokról nem volt szó, Mazda.
A Baleno.
Baleno.
Próbálom, de hát a Baleno.
Figyelj, mi azt írtuk, ki írta a Balenót, a Csikós, hogy ez milyen jól néz ki.
Hát... Igazából
egyébként szerintem...
Nem, azt mondta, hogy elviselhető az eleje.
Szerintem az eleje nem...
Hátulról egész jó.
Az eleje nem találat, a hátulja sem nagyon, nagyon szép, de így profilból egy ilyen egész stílusos dolog. Egész fölismerhető, azt mondom, jó?
Azért, hát, én is azt mondom, hogy a Vitara azért jobban néz ki.
A Vitara jobban néz ki, viszont az S-Crosshoz képest nagyon-nagyon sokkal jobb.
Az tehát. S-Crossnál bármi jobban néz
jó,
ki.
Jó, az egy olyan léc, ami fölött átsétált. Nem raktek fel az állványra.
A Celeriohoz képest is jól néz ki.
Akkor most hogy néz ki a Suzuki Model Paletta? Tehát kusza, van a Swift?
Nagyon-nagyon kusza. Igazából ők azt mondták korábban is, és ezt tartják be pillanatnyilag, hogy lesz két párhuzamos vonal.
Nem a... kettő, várjál, van a Swift nem. Egy kis autó.
És ilyen párok lesznek, hogy mit tudom én, mint a Swift Baleno, ami nagyjából ugyanakkora, de mert egészen mégse...
Az a középkategória volt. Az sose volt?
Az egyik célszerű, a másik...
A Baleno nem nagyobb, mint a Swift, a Portage Swift, a régi Baleno. Hát az nekem egy alsó közép.
Képzeld el.
Igen.
Ez volt a duma, hogy alsó közép.
De hát akkora de... is volt, hát nagyobb, mint egy Swift.
Na, hát nem tudom, de egy biztos, hogy a mi háromajtós Balenónknak a tengelytávja az pontosan ugyanannyi, mint a háromajtós Swifté, mert azt megcsonkították, ugye? És volt egy szedán, meg egy kombi, aminek hosszabb volt 10 centivel a tengelytávja, de azért nagy jó indulattal volt az alsó közép kategória. Aztán utána jött a Liana, az már, igen, ott annál is megpróbálták levezetni, hogy az a Ford Focusnak a konkurense. Ott ugye már az volt a helyzet, hogy mivel a Baleno, a régi Baleno platformra építették rá, és olyan hosszút akartak csinálni, mint egy Focus, ezért, mint amikor úgy ráijesztenek a kutyára, és így maga alá húzza a lábait, tehát így maga alá húzta ilyetében a kerekeit, és lett egy ilyen mindjárt orra esős, mindjárt hanyatt esős, éppen melyik irányba megy formája, de az is ilyen nehezen...
Párhuzamosan nem volt Liana és Baleno?
Nem, egymás után jöttek. Viszont ez a Baleno, ez 4 méter alatt van, hát most egy Grande Punto, vagy egy Punto, igen, vagy egy Corsa, az 4 méter fölött van.
Na jó, tehát akkor van két kis autójuk, van két kompakt SUV-juk.
Igen, lényegében.
Mint az Vitara
és az S-Class.
Vitara, és akkor most ennyi?
És van kis autójuk.
Ez a Mini. Ez a
Splash?
Nem, mondd már, most elfelejtettem.
Celerio talán inkább.
Az rettenetesen szegény, hogy úgy mondjam, az indiai ízlésvilág.
De ezt indokolták valamivel, hogy...
Nem tehát emlékszem rá.
Mint a futballban a formációk változás az utóbbi 100 évben.
Nem emlékszem rá, ezt így tényszerűen jegyeztem csak meg, hogy ők ezt mondták, hogy ők így tervezik, és az egyik vonal lesz a stílusos, a másik lesz a célszerű.
És akkor
melyik a stílusos?
Igen, ez az a kérdés, hogy a Baleno a stílusos, vagy a Swift?
Hát ezt már döntse el mindenki maga szerintem.
Aha, ez a rejtény. Ez itt a csapda.
Ezt mondták, hogy van egy stílusos és egy célszerű
termék. Erre emlékszem.
És a stílusos drágább akkor ezek szerint?
Azt nem tudom.
Hát nem tudom, de akkor az
esetleg... A Vitara
olcsóbb.
A Vitara stílusosabb valószínűleg.
De várjál, nem, mert ugye az S-Cross lenne akkor a stílusos, hiszen az a drágább.
De lehet... Annak nagyobb a csomagtartója.
De nem,
az a célszerű, azt mert abban abba kicsit több hely van.
Stílusos és egy célszerű termékvonalunk. Itt van például, nézze meg ezt a stílusost. És azután már nem kérdezed meg, hogy és a kis kategóriában melyik a stílusos, mert így kifordulsz a szalomból.
De hogy fordulsz ki? Hát egy Baleno, ez egy zseniális húzás volt, hogy visszahozták a nevet, hogy végre nem találnak ilyen hülyeségeket, mint a Liana, meg a nem tudom mi.
Meg a Splash.
De miért a Baleno az azon kívül, hogy megszoktuk? Vagy megszoktuk, nem, majd elfelejtettük azon kívül, az mennyivel
azért
jobb?
Azért jó, mert egy ismert név volt, már szinte mindenki elfelejtette a rohadó bölcsőket és egyebeket, és amúgy viszont egy jó autó volt, és egy jó emlék sok.
Azon a rohadó bölcsőket már amúgy is a harmadik tulajdonosok így ismerték van, meg, van, tehát aki egy autó vásárló volt, az jó emlék.
Ez olyan, mintha a Daihatsu visszahozná az Eplost, mert mindenki úgy emlékszik, hogy ez mekkora durranás volt, és nem tudom mi, aztán nem, arra meg már nem emlékszik.
Vagy a Hyundai a Pony.
Daihatsu sokkal bölcsebb volt, és itt hagyta Európát, ugyanúgy volt.
Oké, csak mondom. De ha visszajönnének egy Eplosszal, akkor hát tudnának durrantani, mint az állat.
Honda, Mazda, Toyota.
Mazda.
Meg, igen?
Mazda.
Toyota.
A Mazda azt csinálta, hogy hozott egy tanulmányautót, ami olyan, mint a CX-5, csak mégse az, mármint egy méretre. Kicsit alacsonyabb, meg kicsit nyúlánkabb, meg kicsit, de ugyanaz a fazon, mint a, mondjuk a CX-3, vagy mint a mostani Mazdák, tehát hogy ez a, ugyanaz a vonal. Kicsit értetlenül néztem egy rövid pillanatig, aztán rádöbbentem, hogy hoppá, a CX-5 nem is olyan nagyon friss modell, hanem 4 éves. Úgyhogy, ha jövőre...
Egy ültetett SUV.
Úgyhogy, ha jövőre jönnek ezzel az autóval, akkor az lehet a CX-5, és szerintem ez van. Ez az én elképzelésem. És semmit nem mondtak az autóról azon kívül, hogy kirakták. Meg vannak egy nevem, most nem.
És be van kamerázva a nézőtér, és ha ilyen rettenetes fejüket fogó embereket látnak, akkor azt mondják.
De nem fognak egyébként, egész pofás.
Te kifejezetten jól néz ki. Én nem szoktam így formailag lelkesedni, de ez, amikor megláttam ezt a Mazdát, azt mondtam, hogy na, úgy látszik, akkor ők legalább tudják, hogy hova kell.
Úgyhogy valószínűleg ez a következő CX-5, mert hogy 5 éves modellciklusban gondolkodnak Mazdáéknál, nem húzzák az időt, lecserélik a francba azt, amit kicsit is öregebbnek
tűnik. Az olaszoknál csak az Alfáról beszéltünk, ugye mutattak be új Ferrarit is, a Pista által kínai motornak
az
nevezett.
Az új Ferrari, ez nem annyira új Ferrari, mert tavasszal már bemutatták, ez csak a nyitott
na,
verzió.
De a Fiat, tehát hogy volt szó arról, hogy az Alfa milyen modellpalettát építe, mi az istennyire lesz a Fiattal, az most így látszik Frankfurt után, hogy van-e bármi?
A Fiat most nem mutatott semmit Frankfurtban. Korábban mutattak egy autót, ami az Ege a névre hallgatott volna. Törökországba gyártják, és állítólag részben ott is tervezték.
De ezzel már rögtünk egy korábbi égéstérben.
Ez a Linea utódja, és úgy tudom, hogy azt mondták, hogy abból lesz majd, nem ezen a néven, mert az Ege név nem tetszett senkinek, de lesz egy egész választék, tehát egy teljes modell
család
lesz belőle, ami azt jelenti, hogy lesz egy öt ajtós, amit elhoznak Európába, és itt is fognak gyártani valószínűleg Lengyelországba.
Bravo, nem?
Talán inkább a Punto.
Punto?
De vagy a kettő volt, között valami, nem tudom.
Úgy volt, hogy már Bravo utódját azt is Törökországban fogják gyártani.
De nagyon úgy néz ki, hogy a Bravo meg a Punto...
A Bravo az, ami az évi 5000-es példányszám.
Igen, csak azért rögök magam ezt, és a fiat visszahozza a patinás Marea nevet esetleg.
Ezek azok után, hogy a Bandi megjárja vele a...
Neki.
Vandi megjárja vele a Nürburgringet, lehet, hogy elgondolkodnak.
És ott a reklámanyagokba, hiszen igen. Ez is egy Nürburgringes autó. Amerikaiak feladták Európát teljesen.
Az amerikaiak közül, hát a GM az itt van, a Ford az gyakorlatilag annyit csinált, hogy elhozta a Focus RS-t, és megmondta, hogy mennyit gyorsul.
És mennyit gyorsul?
4.9, azt hiszem.
4.9? Aha. Hát az egy Focus-tól, hát az ez elég
korra. Összkerekes 350 lóvas, mit vársz? Tehát, hogy igazából
de az jó.
Ezt kéne tudnia.
És ugye sose volt összkerekes a Focus RS.
Igen, ez az első alkalom.
Hogy, mindig fronthajtásos volt.
Hogy igen, és nem voltak jók. Az elsőt kivéve, azt hiszem.
Hát az öthengeres azért elég jó volt.
Első kerékhajtás. De igazából az a probléma itt már, hogy ekkora teljesítmény, tehát 350 lóerőt átvinni az első keréken, az már nagyon-nagyon kellemetlen. És nem csak a mérnöknek kellemetlen, akinek ki kell találni, hogy ezt hogy lehetne megoldani, hanem annak is, aki a volánnál ül általában, mert nem tudják tökéletesen kivitelezni.
Nekem is nagyon kellemetlen volt, amikor ültem ebbe az öthengeresbe, csak akkor meg nem éreztem.
De nem az csak 305 lóerő volt, vagy 295, vagy valami ilyesmi?
Az a kérdés, hogy kell-e 350 lóerő egy fókuszban?
Nem. Ezt nem mondom neked most így.
Egy kicsit nagyobb belső térkén, egy kicsit csendesebben.
De nem, legyen hangos meg akármi, de igazából ez nem befolyásolja az élményt. Tehát, hogy nekem most már annyira nem, most jövök a 250 lóerős Audiból, meg a nem tudom miből, és marhára nem érzel abból semmit, hogy hú, de jó volt nekem.
Attól, nem, igazából, 250 lóerős igazából az nekem az az érzésem, hogyha 900 kilós és 150 lóerős autókat csinálnának sportosan hangolva, ugyanazt az eredményt érnék el, mint hát így, mert ezek 1500 kilósak, és mit tudom, 300 akárhány lóerősek.
Lásd, most az új
és, és sokkal jobbat lehet autózni egy könnyebb, bár nem olyan erős autóval, én azt gondolom. Ami jól van hangolva. Koreaiak, a Kia Sportage-et lehet említeni, ami teljesen megújult külsőre.
Na, az is úgy néz ki, hogy...
Viszont látszik rajta, a profilban megnézed így hunyorítva, hogy azért ugyanazok az arányok, meg a tetővonal, meg minden. Tehát valószínűleg ez is egy ilyen nagyon-nagyon erős
és képzeld
átdolgozás
el, hogy
inkább.
Képzeld el, hogy nem. Ők is ugyanazt csinálták, mint az Audi. Beszéltem a Kia Andival, amikor nem voltál itt, és akkor volt először róla, és akkor felhívtam, igen, hogy igen, most igen. Akkor ez új, vagy nem, és ilyen tökre semmi. Tehát se tengelytáv, se nyomtáv.
Hát a tengelytáv az megegyezik.
Megegyezik?
Mondom.
Igen?
Igen. Én azt gondolom, hogy ők ugyanazt csinálták, mint ők is tartják magukat ez az 5 éves modellciklushoz. Tehát ez nem tűnt egy régi modellnek a Sportage. Én nem is olyan régen voltam ebben a bemutatója. 5 éves volt körülbelül. És szerintem ugyanazt csinálták, mint amit sok japánnál lehet például látni, hogy teljesen átöltöztették az autót, de hát az alapstruktúrát miért változtatták volna, mert ez nem régi. A motorok is ugyanazok.
Mert egyszer jó.
És működik, persze, igen. Semmi baja nincsen. És megtehetik azt, hogy mondjuk a burkolati lemezeknek a 95%-át lecserélik, a maradékot úgyse veszi észre senki, csak az ilyen hülyék, akik így nézegetik a képeket oldalról, hogy na ugyanez a tetővonal. De szerintem erről van szó, és ez ettől még nevezhető új modellnek, tehát ez nem olyan fajta csalás.
Jó, hát mondjuk ez nem egy plusz kromcsék.
Nem, ez igen. Tehát ez nem egy facelift, hanem ez egy rendes modellváltás, és nyilván megváltozott egy csomó olyan fontos dolog, ami egyébként ezekből a híradásokból nem látszik jól. Tehát például, hogy a belső térben más anyagokat használnak, meg más a kidolgozás, meg modernebb minden, meg nem tudom, ami nem számszerűsíthető. De ettől a műszaki alap maradhat ugyanaz, hiszen kizavar. Tényleg kinézi.
Na viszont annak fényében, hogy a két héttel ezelőtt derültünk egy jót, hogy ismét megindult Magyarországon a forgalmazása, és van magyar forgalmazó, és a VTCC-ben is nagyszerűen mennek, hogy a Lada vajon megragadta a lehetőséget, hogy itt van ez a
Frankfurti szalon. Nem tudok róla, hogy bármit mutattak volna. Ők Legutoljára
a Moszkvában. A Vesztának ott volt a premierje.
Moszkvában. Nem hallottam róla semmit. Lehet, hogy én vagyok nem maradt. Majd megnézem, hát ha. Lehet, hogy akkor
de hát van. Igazából tök mindegy, mert már 50-szer bemutatták.
De Vesta, fél éve de Vestát azt legutoljára azt hiszem Moszkvában mutattak be egy verziót belőle, ami ilyen fél terepjáró volt. Mutogatják egy ideje, hát majd meg kell várni, míg elkezdik gyártani valóban, tehát az még szerintem fél év.
Tehát, hogy most a versenyző Vesta az egy nem létező autó?
Nem a Vesta versenyzik szerintem, hanem de. Még a izé, nem?
De, a Vesta versenyez.
Akkor igen. Akkor ez nem létező autó.
Lehet nem létező autóval versenyezni.
Hát az oroszok bármire képesek.
Hát lehet, hogy legyártottak belőle a homologizációhoz, most már, tudom, amit felszívott az orosz piac.
Most már Renault uralom van elvileg, de ugye az elmúlt fél év egyik legjobb adási híre az volt, hogy a Lada igazgató, aki egyébként egy svéd emberke, az kénytelen volt megharcolni a régi beszállítókkal. Képzeljünk ilyen ilyen rendes kommunista üzemeket. Üzemvezetőkkel, és üzemvezetők összefogtak, és elmentek a Vladimir Putyinhoz, hogy most már csináljon rendet, mert ez a hülye, ez olcsóbb árakat akar, és jobb minőséget, hogy képzeli. És akkor Putyin mondta, hogy gyerekek, hát azért most már nézetet már a naptára, vagy valami.
Ez a bolyárok küldöttsége felkereste a cárt.
Igen, igen, nagyjából ez, és így elhajtotta őket, hogy ez nem erről szól, meg egyébként semmilyen már alada teljesen, mert ugye most már a Renault-nak 51%-a van benne, és ez gyakorlatilag
Ez az
ők a főnökök. Igazából ott akadt meg a dolog szerintem egyébként a Vestára visszatérve, hogy hát az embargó az csúnyán visszavetette az orosz autó eladásokat. Tehát ott ilyen 30-40%-okról beszéltek csökkenés címén. És szerintem most nem veti fel őket a pénz.
Nem időszerű.
De megéri exportálni, mert olcsó a rubel. És akkor
egyébként ez tök érdekes egyébként, mert a Dani volt a Magyarországi Lada kereskedő vagy márkaképviseletnek az ilyen bemutatkozó valamilyen pont most, és az derült ki, hogy igazából ez nem olyan szervezet, hogy most akkor a Renault központból adtak volna erre engedélyt, hanem ez a Ladának a magánakciója kvázi. Tehát még az is elképzelhető, hogy másfél év múlva észreveszik, hogy Magyarországon ladákat árulnak, és ezzel elveszik a Dacia vásárlókat, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor nem. És elzárják a Lada csapot.
Úristen, mi lesz?
Amikorra már pont kiépült a szervizhálózat, aminek egyébként Magyarországon nagyon jó esélye van, hiszen Ladát ezt mindenhol szerelnek.
Ahhoz mindenkiért, igen. Igen. Minden sarkon meg lehet szerelni, egy kalapács kell hozzá, egy véső.
Olyan, mint a Kugár.
Meg egy csavarkulcs. Igen, már épp ezért mondom, hogy vannak ilyen autók, tehát a Lada az ilyen autó. Mint a Kugár is ilyen, ugye?
Igen.
És az, hogy a Nivát átkeresztelték, mire?
4x4, azt hiszem.
Lada 4x4, igen. Valahogy azt
elvitt a GM, nekem az érzésem, hogy igen, nekem az az érzésem, hogy ott egy ilyen jogi kérdést feszegetett a téma, tehát őt nem használhatják már a Niva nevet, mert eladták a General Motorsnak. Ugyanis a Niva utódjának a Ladánál kifejlesztett autót, amit már 90-es évek elején mutogattak, azt a 2000-es évek elején elkezdték gyártani, mint Chevrolet Nivát.
De az egy Niva alapos valami, ami arányéban is, én Oroszországban láttam ilyenekből.
Mondom azt, az oroszok fejlesztették.
A belső is olyan, mint egy Niva, amire egy kicsit ilyen bumszlip műanyag kormány
között. Az oroszok fejlesztették a Lada Niva utódjának 90-es évek elején, és mondom, körülbelül 10 év késéssel jelent meg Chevrolet Niva néven, ugyanis a kifejlesztéséhez meg a felszerszámozásához szükséges pénzt azt a General Motors-tól tudták megszerezni. Mert hogy maguknak nem volt.
Szegény General Motors. Jönnek meg, és kegyetlenül lehúzza őket mindenki ez, Európa. Örülnek, hogy luk van a segükön egy fiatal
de ez nagyon,
működés után.
Nagyon, nagyon jellemző egyébként a Ladára az a ronda iparági pletyka, ami egyébként valószínűleg igaz, hogy a Kalina, ami az egyetlen olyan modell, amit a Lada önállóan fejlesztett.
És véletlenül az dobta ki a gép, mint a B-korzánál.
Ezek véletlen egybeesés. Nem ez a lényeg.
Van Magyarországon
hanem,
Kalina egyébként?
Hogy bemutatták,
annyira kipróbálták
hanem, hogy bemutatták az autót 98-ban talán, vagy 99-ben, már nem tudom. Tehát még 2000 előtt, és 2006 környékén kezdték gyártani, azt hiszem. És ennek az oka, hogy nem volt pénzük a felszerszámozni a gyárat, hanem apránként vásárolták meg havonta egy ilyen szerszámgépet, amiből kell nem tudom mennyi, sok. És öt év alatt jött össze a gyártósor gyakorlatilag.
Én ültem autószalonban.
És akkor a végén 5 év után feltörték a malacperselyt, és ott volt egy pompás Lada gyár.
Ami egy ilyen kicsit túlhordott 8 éves modellt tudott gyártani.
De igazából azt hiszem fogy, vagy veszik az oroszok.
Hát a szegények mit vegyenek?
Hát mert olcsók sokkal, mint bármi. Mert...
Persze. Hát...
A régi egyhatos motor van benne.
Amit mindenki tud javítani.
Ami még szamarából maradt szerintem. Legalábbis így azonosítottuk a Dáni jelleme, hogy most nézegettük ezeket a fotókat, és voltak ilyen motortéri képek. Uh-huh. És az 1.6-os motor, a hengerfej legalábbis tök úgy néz ki, mint a Samarának a hengerfeje volt, amit még a Porsche tervezett valamikor a 80-as évek végén. Tehát a Porsche 80-as évek végi állapotait tükrözi, ami akkor nem volt rossz, de hát most azért már eltett azóta 30 év.
Miért mondod?
Na jó, hát akkor ennyit már a frankfurti újdonságból, én utána szomorúan elmegyek, fölbaktatok a teremgarázsba, ezért a Nissan Juke Nismo
RS.
Hány ló az?
Nem tudom, de van 180, benne
difizár. 200?
Van benne difizár. Soha
nem ültem Juke-ban, lehet, hogy én vagyok a szerkesztőségben az egyetlen Juke szűz, és most ezt dobta ki.
Szinte biztos, én például az első bemutató fotózásán voltam ott, ahol mentünk vele 15 kilométert, meg lefényképeztük szakadó esőben.
De ez már a Juke-nak a nagyon hattyúdala, nem?
Igen.
Tehát, de ezzel zárja.
Hát azért nagyon nem. Tehát ez most hát az utódja nem
igazán látszik.
Még. Tehát még egy év biztos kell.
Egy év az már vég.
Igen.
De hát nagyon újdonságban nem várható, igen.
Jó, na mindegy.
De mentél vele?
Nem, hát mondom még.
Ja, most mész fel.
Illetve nem.
Nagyon jó lesz.
Egyébként mondom, nálam volt ilyen, tehát amikor elvittük fotózni, akkor persze kiválasztottuk a legerősebb.
Nem ez volt a piros fülű? Mint a karotta forgatott volna vele.
Volt olyan, de abban nem volt diffizár.
De az nem... Az
ja,
nem,
ide jó,
az nem RS volt szerintem, az csak Juke Nismo volt.
Juke Nismo, így van.
Ó, mennyivel jobb lesz nekem.
Neked jobb lesz az RS.
Ó, Istenem.
Figyelj, ez már legalább unisex. Ez nem olyan, hogy beleülsz egy 1-2-es turbós Juke-ba, és akkor megkérdőjelezik.
De egyébként tök jó, tehát azt akartam mondani, hogy amit én próbáltam, az egy 1.6-os turbós 180 lóerős volt, és ez nagyon megy. Tök jó. Csak ilyen magasan űz benne, és kicsit billeg, de tehát igazából gyorsításkor ez nem zavar.
Jó. Egyébként a Juke az amúgy kinéz, ahogy kinéz, nem egy rossz.
Jó, mindegy, egy fél hetet kibírok benne.
Így van.
Na, jó van. Hát akkor tartsanak velünk a jövéten, és jövéten elmesélem, hogy túléltem-e a Nismo RS-t sperrel. A viszonthallásra.